Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délutánon, és reménységem szerint a mai alkalommal be tudjuk fejezni ezt a sorozatot. Nem akarom már a jövő évre átvinni, lesz még téma bőven, csak ezt szeretném ma befejezni, az Úr is megsegít. Nyissuk ki Bibliánkat a 2. Korintusi Levél 3. rész 17-18. versénél, és az alapigét innen fogjuk felolvasni a mai délutánon. Tehát 2. Korintusi Levél 3. rész 17-18-as verse így hangzik. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Szolgáltam elején egy picikét áttekintjük az elmúlt három részben elhangzott dolgokat, hogy úgy, akik esetleg nem hallották, vagy csak egyes epizódjaim voltak itt, akkor egy járfogóképet kapjanak erről a tanításról. És ez tulajdonképpen ez a két igevers egy kulcsfontosságú kijelentés a krisztusi szabadság szempontjából. A legfontosabb alapelvek szerepelnek benne, másikkel kiegészítve meg fogjuk majd nézni, hogy mi is ez a krisztusi szabadság, illetve hogy látjátok az alcímet, hogy ennek milyen korlátai vannak. Látszólagos ellentmondás ez, hiszen Krisztusban teljesen szabadok vagyunk, akkor milyen korlátaink lehetnek egyáltalán nekünk. A elmúlt alkalmakkor láthattuk azt, hogy a krisztusi szabadságunk négy kulcsfontosságú területen jelentkezik a megtérés újjászületésünkkor. Az egyik a bűntől való szabadság, picit arrébb állok, a bűntől való szabadság, a haláltól való szabadulás, a sátán királyi uralma alól való kiszabadulás, illetve a törvény uralma alól való kiszabadulás, és a hívő életet döntő mértékben befolyásolja, hogy az emberek ebből a négy Krisztus által meghozott szabadulásból hogyan és milyen módon profitálnak, hogyan és milyen módon élnek ezekkel a javakkal. Elengedhetetlenül fontos, hogy minden egyes újjászületett hívő ember tanulmányozza a Szentírást, teljesen világosan képbe legyen az isteni kijelentésekkel, és nem lehet elfogadni azt, hogy Isten gyermekeinek egy 5-10-15-20 éves hívő élet után is még alapvető bibliai tanításokkal sincsenek tisztába, még mindig a tejnek az eledelét veszik magukhoz, és nem hajlandóak a keményebb táplálékhoz nyúlni. Illetve a szolgálataimban beszéltem arról, hogy a krisztusi szabadságnak van két kilengése, van a törvényeskedésnek az állapot, ez a farizeusi kovász volt, illetve van a liberális oldal, a szadduceus kovász, ami a szabadosság irányába mozdítja el a hívő embert. Csak nagyon röviden ismét összefoglalva, a liberalizmus és a szabadosság esetében a túlzott szeretetről beszélünk, amikor nem intünk meg senkit, nem feddünk meg senkit, mindenkit szeretni kell a gyülekezetben, nehogy megintsünk már valakit, nehogy szóljunk, inkább vesztenek el a bűnben, de akkor is a haláláig fogjuk szeretni. Nagyon minimális törvény jellemzi, nincsenek kötöttségek, amelyek a hívő embernek bármilyen gátat is szabnának. A bűnök rabsága jellemzi elsősorban, világi értékrend van az életében, a világ javainak az élvezetét keresi, még szolgálat közben is, mértéktelenség az egyik jellemzője még, a kételkedés szelleme van benne, nyilvánvaló, hiszen nem táplálkozik Isten igéjével, a világ szeretete benne van az életében, kiszorul Isten szeretete az életéből, nyilvánvaló, hogy egyből a hitetlenség és a kételkedés kezd benne feljönni. Pozitív üzenet, intés nincsen, illetve a liberalizmus, illetve a humanizmus, az ember szeretet és a szabadosság jellemzi ezt a területet. Törvényeskedés kapcsán ott pedig a szeretetlenséget láttuk a tékozló fiú kapcsán, hogy a bátyusnak fontosabb volt a szőrös kecske, mint a saját testvére, és az atyával való viszonya is ezt tükrözte. Törvény, illetve szabálycentrikusság jellemzi ezt a hívő embert, vagyis nem tudja a hívő életének egyetlen egy szegmensét sem elképzelni, hogy ne legyen beszabályozva felkeléstől a lefekvésig. Szokások rabsága jellemzi az ilyen illetőt, ez egy kényszeres szokásmánia. Szolgasság jellemzi, van egyfajta vallási értékrendje, ebből a szempontból a kívülállók számára egy erkölcsös embernek tűnhet, mert ő egy jó vallásos ember. Nem élvezi Isten javait, képtelen átvenni Istentől azokat a javakat, amelyeket Krisztusban megkapott, mert csak abban a kis kockában tud gondolkodni, amit ő elképzelt, és itt egyrészt a családi háttér is sokat tud ebben számítani, de az a gyülekezeti közeg is, ahol megtért, újjászületett, szintén sokat tehet azért, hogy valaki belekerül ebbe az állapotba, vagy éppen ki tud jönni ebből az állapotból, és tudja élvezni Istennek a javait, Istennek az áldásait, Istennek a kegyelmét, Istennek a jóságát, és ahogy mondtam, itt egy nagyon torz istenkép is kiszokott ezzel kapcsolatban alakulni. Aszketizmus jellemzi, vagyis nagyon sok mindent megvon, megfoszt magától, mert azt hiszi, hogyha úgymond minél több jó dolgot tesz, vagy minél kevesebb rossz dolgot, akkor Isten annál jobban el fogja őt fogadni, és az aszketista irányzatok mindig ebbe szoktak elmozdulni és elindulni. Aztán vallásos meggyőződése van neki elsősorban, nem feltétlenül hitbeli meggyőződése. Negatív üzenet jellemzi, általában hangsúly mindig azon, hogy mit nem szabad, és nem azon, hogy mit szabad, vagy mit lehetséges egy hívőnek tenni, illetve nomokrácia, vagyis a törvény uralma jellemzi. És a mai napon a középső oszlopról szeretnék beszélni, majd látni fogjátok, hogy milyen kontrasztok vannak ezen a területen is. A krisztusi szabadságot az isteni szeretet jellemzi, vagyis az ember, aki a krisztusi szabadságban él, azt Isten szeretete járja át, Isten szeretetét hordozza, Isten szeretetét képviseli, és ezzel jár a világban. Kegyelemcentrikus teljes mértékben, nem túlzott kegyelem, tehát nem a hipergrész mozgalomnak az elkötelezett híve, hogy mindenkit benne hagyunk a bűnben, mert úgymond a kegyelem időszaka van, hanem valóban a biblikus kegyelmet hirdeti. Szabad a bűntől, képessége van arra, hogy szabadságban éljen Krisztusban, és ugye a szabadságnak van egy pozitív és egy negatív oldala, a negatív oldal az, hogy valami rosszat tenni, a pozitív oldala pedig az, hogy szabadok vagyunk jót tenni, ő elsősorban a pozitív oldalát ragadja meg. Isteni értékrend jellemzi, vagyis nem a világ szemével gondolkozik, nem a vallási előírások szerint gondolkozik, hanem az isteni értékrend van a szívében, és isteni értékrend alapján hozza a döntéseit. Tud élni Istennek a javaival, teljesen szabad a Szentlélek munkájára, ma erről fogok beszélni egy kicsit, fel van szabadul, hogy használja a karizmáit, a talentumait, a képességeit, tudja kamatoztatni a munkahelyén, a családjában, a rokonságában, számtalan területén az életben, mert Isten javaival tud munkálkodni. Megjelenik az életében természetszerűen a szellemnek a gyümölcse, amelyről a Galata 5. részében olvashatunk, amelyek egy nagyszerű áldáshordozásnak a forrásai. Hitbeli meggyőződése van neki, ők általában egy nagyon stabil, erős hívők, akik tudják, hogy miért és kiben hisznek. A üzenetüknek a fő témája a profétikus üzenet, hát nincsenek megelégedve a negatív üzenettel, vagy a pozitív üzenetekkel, hanem profétikus üzenetre van szükségük, hogy amikor eljönnek egy gyülekezetbe, elmennek egy házi csoportba, elmennek egy testvéri közösségbe, akkor Istentől jövő üzeneteket és kijelentéseket kapjanak. Ennél kevesebben nem elégszenek meg. Sajnos sok olyan keresztény közösség és gyülekezet van, ahol megelégesznek a felszínes tanításokkal, semmit mondó prédikációkkal, üres tanításokkal, de Istennek a népét mindig a profétikus üzenet tartotta meg. Ha megnézitek az Ószövetséget és az Újszövetséget is, mindig a prófétai szolgálat, a prófétai üzenet az, ami általánosságban szól Isten népéhez, és tud segíteni Istennek a népe körében, és teokrácia jellemzi, vagyis Isten uralma van jelen az életében, engedje, hogy Isten uralkodjon az ő életében. És néhány alapelv, illetve néhány gondolatot még kiemelnék ezekből a szolgálatokból. A krisztusi szabadság nem jelent függetlenséget. Már Ádám és Évánál is láttuk ezt a dolgot, hogy ők teljesen szabadok voltak, ráadásul még bűnösek sem voltak a teremtés első napjaiban, és mégis azt látjuk, hogy nem voltak függetlenek Istentől. És a mai világban a legnagyobb problémát az okozza, hogy nem csak szabadságot akarnak a liberálisok, hanem függetlenséget is. Hát ne legyen egy olyan fix pont, amihez a szabadságunkat köthetjük, ne legyenek egységes értékrendek, erkölcsi alapelvek, Isten meg aztán végképp ne szóljon bele a dolgokba, mindenki saját maga döntse el, hogy miben hisz, mit akar cselekedni az életében, és teljesen függetleníteni akarják magukat különböző kormányzati rendszerektől, vallási rendszerektől, politikai rendszerektől, de látjuk a Bibliában, hogy már a bűneset előtt sem lehetett mondani azt, hogy az ember független, hanem az ember Istentől függő lény volt. Aztán a következő, Krisztus megváltott bennünket a vére által. A bűneset után az ember a bűn rabszolgája, a bűn szolgasságába került, és éppen ezért Istennek volt a megváltás terve, az űvtörténet, ami végighúzódik az egész Ószövetségen. Részben befejeződött az Újszövetségben, és már a testünk megváltásával éri el a tetőpontját, amikor fel fogunk támadni, vagy el fogunk ragadtatni Jézus Krisztussal. És ebből a szolgai állapotból, ebből a rabszolgai állapotból, a szellemi halál állapotából Jézus Krisztus halála és áldozata hozott ki bennünket az ő vére által, és az embert felszabadította az Istennek való engedelmességre, és a szabad akarata is teljes mértékben új megvilágításba került. Azáltal, hogy megváltott bennünket Jézus, az övéi lettünk, ez viszont nem egy rabszolgatartó viszont jelent, ahogy ezt sokan elképzelik. A Biblia ezt a képet használja, hogy megmutassa, hogy Pál is többször használja ezt a képet, hogy Krisztus rabszolgája vagyok, Krisztus szolgája vagyok, de ezt abban a relációban használja mindig Pál apostol, hogy meglettünk vásárolva a bűn hatalmából, kilettünk váltva a bűn rabszolgaságából, és egy új tulajdonosai lettünk, visszatértünk Istenhez, az Atyához, és ilyen módon ő rendelkezik velünk, ahogy a rabszolgatartók rendelkeztek a rabszolgájukkal. Tehát nem egy rabszolgatartó viszonyban vagyunk benne, hanem csak egy képet használ itt Pál apostol. Sokszor a hívőket is megzavarja ez, hogy a hívő embernek egy hármas megítélése van az igében, és ha tanulmányozzátok a Bibliát, látni fogjátok, hogy a múltban meg voltunk ítélve, mint bűnösök, a jelenben meg vagyunk ítélve, mint fiak, és a jövőben meg leszünk ítélve, mint szolgák. Amikor nézzétek a Bibliában ezeket a képeket, ezt mindig figyeljetek erre oda, hogy nehogy összekeverjétek, mert sokan a szolgai ítéletet hozzák be a jelen időbe, és akkor nagyon nagy katyfaszt okoznak a tanításaikkal. Szolgaként mindig majd Krisztus ítélőszék előtt leszünk elszámolva. Aztán Isten szabadítása nyomán a szabad akaratunk helyreállt, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog volt, ugyanis az emberi természet annyira megromlott a bűneset óta, hogy a szabad akarata is nagyon nagy mértékben lecsökkent, lekorlátozódott, és ahogy a római levelet, ha végignézitek, akkor majd szépen láthatjátok, hogy nincsen olyan ember, aki jót tenne, nincsen, akit jót cselekedjen, mindenkinek elhajlott az útja, elfordult Istentől, és éppen ezért a szabad akaratában nem a jót, hanem a rosszat választja. Éppen ezért mondja Pál apostol, hogy nincsenek olyan jó cselekedeteink, amelyekkel az üdvösségünket ki tudjuk érdemelni, ami az üdvösséget meg tudjuk ragadni, ez Istennek a kegyelmére van szükség, és amikor az ember megtérés újjászületik, akkor ez a szabad akarat az embernek a lelki része, tudjuk, hogy az embernek van szelleme, van lelke, van teste, és a szellemi részünk, ami az újjászületik, ez lesz majd hatással a lelki részünkre, az értelmünkre, érzelmünkre, akaratunkra, és ez lesz majd kihatással még a testünk gyógyulását is tudja behozni és realizálni. Róma 8 és példabeszédek könyvében erre több példát is találunk. Aztán Krisztusnak, Úrnak is kell lennie bennünk. Szintén lényeges különbség, hogy nem szabad megelégednünk csak annyival, hogy Jézus Krisztusban megtértünk, újjászülettünk, Isten gyermekei lettünk, hanem ez a viszonynak az Úr és a teremtmény viszonylatában is létre kell jönnie, vagyis nem elég csak úgymond megtérni és újjászületni és gyülekezetbe járni, ez nagyon fontos dolog, hanem engedni is kell azt, hogy Jézus Krisztus Úr legyen az életünkben. Tehát amikor Jézus mond valamit, akkor engedelmeskedjünk is neki. Sok hívő ember életében azért van egy lelki stagnálás, vagy akár egy visszaesés is a hívő életben, mert Krisztus nem tette úrrá az életében, alig adált életéből területeket Jézus Krisztusnak. A hívő életnek a hívő életben a megszentelődés folyamata az tulajdonképpen annyiból áll, hogy egyre több területet adunk át az életünkből Jézus Krisztusnak, és egyre több területet engedünk át a Szentlélek uralmának. Ezt jelenti Krisztust úrrá tenni, hogy ő rendelkezzen velünk a megtérésünk után, ahogy mondtam is, hogy az övéi lettünk, és hogy rendelkezzen velünk. És Pál is azt mondja a Galata 2-ben, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez egy nagyon fontos kijelentés az Új Szövetségben. Az igazságot és a szolgasságot nem lehet elegyíteni. Ez mindig egy ilyen skizoid, meghasonlott állapotot hoz létre a hívő emberekben. Nem lehet egyszerre Krisztus útján járni, a krisztusi szabadságban, Isten engedelmességében járni, és ugyanakkor valamilyen szolgasságot megengedni az életünkbe, vagyis egy külső idegen hatalom, vagy egy belső erkölcsi romlást az életünkben megtűrni. Ezt nem szabad összekeverni. Róma 6-ban beszél erről Pál apostol. Valóságos szabadságot csak Krisztus tud adni, tehát semmilyen szokás, semmilyen vallási hagyomány, semmilyen családi neveltetés nem fog tudni szabadságot hozni számodra, csak és kizárólag Jézus Krisztusnak a személye és az ő munkája, ami természet fölötti módon jön létre a hívő ember életében. Szabad leszel a bűntől, de nem leszel az igazságtól független. Ez egy kicsikét visszaköszön az első pontra, hogy a hívő ember tud most már a szabad akarata mivel felszabadul, tud nemet mondani a bűnre, amire korábban nem volt lehetőség a bűnös állapot miatt, és az igazságtól lesz függő a hívő ember, vagyis minden egyes döntésében azt keres, hogy mi Istennek a célja, mi Istennek az akarata, mi az, amivel Istennek a kedvében tud járni. És akkor nézzük a Szentlélek munkáját a felolvasott igevers alapján. Ahogy mondtam, ez azért kulcsfontosságú igevers, mert az egyik dolgot, amikor kijelenti ezzel kapcsolatban, akkor tulajdonképpen arról beszél az apostol, amit korábban úgy fogalmaz meg, hogy az Új Szövetség a Szent Szellemnek a szolgálata. Krisztus most fent van a mennyben, a Melchizedeki papság szerint közben jár, értünk az atyánál, és elküldte a földre az ő szent lelkét, ahogy mondja is, hogy jobban járunk, hogyha ő el fog érkezni. Tehát most Krisztusnak a földi helytartója nem az a pár négyzetméter ott Olaszország közepén, hanem a szent lélek, tehát nekünk ővele kell elsősorban kapcsolatban lennünk. Előbb nézzük meg a fiúság tudatát a római levélből. Róma 8.15-ben azt olvashatjuk, mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abbá, Atya. A tékozó fiú kapcsán már beszéltem arról, hogy a tékozó fiú bátyának a legnagyobb problémája az volt, hogy nem volt fiúság tudata. Szolgai formában képzelt el az Istennel az atyával való kapcsolatát, és hiányzott az életéből a fiúság tudata. Itt, amikor valakiben az a fiúság tudata megérik az életében, akkor az a hívő ember egy nagymértékű felszabadulást fog átélni, mert nem ezt a szolga-úr viszonyt fogja látni Istennel kapcsolatban, hanem az atya és a fiú hasonlatát, és ezért mondja az írás, hogy ha ezt a fiúság tudatot tudjuk értékelni, akkor úgy kiáltunk, és szó szerint az üvöltés szó szerepe, hogy Abbá, Atya. Tehát a hívő ember bátran fel tud kiáltani, hogy Abbá, Atya, nem pedig, hogy Jaj, Istenem, meg Jó Istenem, meg mindenféle szentek, hanem Abbá, Atya. Ez a fiúság tudatnak a kifejezése, és a hívő emberek életében sokszor nehéz dolog eljutni eddig a fiúság tudatig, ahogy mondtam korábban, valakinek a neveltetésénél fogva, gyülekezeti hátterénél fogva, nehéz kitörni abból a szolgai gondolkodásmódból, amivel rendelkezik. Itt a Biblia világosan arról beszél, hogy mi a fiúság szellemét kaptuk. Tehát amikor a Szentlélek behozza az életünkbe a szabadságot, és növekedünk Krisztusban, akkor a fiúság szellemét is behozza az életünkbe, és úgy fogunk tekinteni Istenre, mint az atyánkra. Nem pedig egy rabszolgatartó despotára, hanem egy olyan atyára, aki szeret bennünket, aki a fiát adta értünk, aki megadta, hogy Krisztussal együtt örökös társak legyünk, aki a mennyei világának minden ajándékával, gazdagságával megajándékozott bennünket, aki mennyei elhívás részesévé tett bennünket, és sorolhatnám a számtalan dolgot, és ezek beépülnek az életetekbe, és a fiúság szerint kezdtek el gondolkodni, ez fel fogja építeni az identitásotokat. Sok kereszténynek a gondolkodás módjával van a probléma, nagyon torz és rossz Isten képe van, mert Isten sokszor úgy képzelik el, hogy jaj, most csináltam egy bűnt, akkor Isten nagyon fog ütni, agyon fog verni, most biztos nem kapok fizetésemelést, útközben le fogom késni a busz meg ilyenek. Nagyon rossz és torz gondolkodás módja van, mert az ilyen hívő ember mindig azt nézi, hogy Isten mikor fog rá lecsapni. De hogyha tudja azt, hogy ő fiú, és tudja azt, hogy bármikor az atyához mehetek elnézést, bocsánatot kértek tőle a bűneimért, megtisztít engem minden bűnömtől is. Mehetek tovább, mert meg vagyok tisztulva, fel vagyok szabadulva. És a fiúság tudat sokszor vissza is tartja a hívő embert, hogy vétkezzen, mert nem akarja megbántani azt, aki nagyon szereti őt. Ez egy visszatartó erő is egyben a fiúság tudat, és a lelki gondozói képzésekben szerintem ez kulcsfontosságú kell, hogy legyen, hogy ezt a fiúság tudatot, egy biblikus istenképet hozzanak létre azokban az emberekben, akik olyan háttérből jönnek, akik esetleg csonka családból jönnek, vagy ahol nem volt édesapa, vagy esetleg nevelőszülők nevelték fel, mert ott ez az atyakép, ez az istenkép, ez fokozottan rosszabb állapotban van, mint esetleg egy olyan hívő családban, ahol tényleg biblikus módon tanították a gyermeket erről, vagy nevelték fel a gyermeket. Tehát ez az első és legfontosabb, hogy a törvényeskedéstől, a szolgai gondolkodásmódtól ez a fiúság tudata fog téged felszabadítani és megszabadítani. Ha ez nincs ott benned, akkor imádkozz érte, hogy Istent atyaként szólíts meg, és bátran menj hozzá, és ne úgy tekints rá, mint aki alig várja, hogy rád taposson, vagy a villámait rád szórja, vagy jól megbüntessen, mert ez egy nagyon torz istenkép. Nyilvánvaló, hogy Isten a megtéretlen hívő embernek is, aki benne marad a bűneiben, fegyelmezni fogja, meg fogja őt ítélni, de hogy ítéli meg őket, mint fiakat. Nézzétek meg a Zsidó 12-t, Isten mint fiakat meg fogja ítélni. Mint egy jó apa is, ha a gyermeke olyat tesz, ami már lassan közveszélyokozás kategóriát is kimeríti, megfegyelmezi, megfeddi a gyermekét, de nem azért, mert agyon akarja csapni, hanem azért, mert szereti, nem akar neki jót, segíteni akarja, hogy visszatérjen a helyes útra. Ez tehát a fiúság tudata, ebbe erősödjetek meg, és legyetek bátrak ebben, hogy állítsátok helyre esetleg azt a torz istenképet, ami bennetek van, hogy nehogy a szolgaság szelleme jöjjön rátok, és nehogy a szolgaság szelleme megbékjúzza, megkötözze az életeteket. A Galata 5.1 kapcsán beszéltem már erről. És a másik pedig a felolvasott igénk is, hogy az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak a lelke, ott van a szabadság. Nagyon egyszerűen, Krisztusi hívő életet szabadságban, Szentlélek uralma és vezetése nélkül nem fogod tudni megélni. Ha Szentlélek nincs ott jelen az életedben, ha Szentlélek háttérben van szorulva az életedben, akár a törvényeskedés, akár a bűnök miatt, nem fogsz tudni egy szabad életet élni. És sok ilyen hívő embernek megvan terhelve a lelkiismerete, megvan terhelve a szelleme, nem jó a közösség és kapcsolata az Atyával, pontosan azért, mert valamelyik irányba a Szentléleket megszomorította, megoltotta, és a Szentlélek munkája nem tud realizálódni az életében. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő, életi, hívő embert elhagyja a Szentlélek, hanem háttérbe szorul, mert nem engedelmeskedik neki, nem engedelmeskedik az ő vezetésének. Ha megnézitek az apostolok cselekedeteit, számtalan példát találtok arra, hogy a Szentlélek milyen kreatív módon vezeti például a missziót, a Szentlélek milyen kreatív módon szól az emberekhez, és milyen változatos módon tölti be a hívőket. Tehát a Szentléleknek a munkája az nem egy statikus, hanem egy dinamikus dolog. Nincsenek sablonok az Új Szövetségben, ha megnézitek. Csak magára a Szentlélekkel való betöltekezésre 6 vagy 7 görög kifejezést találunk. Az igei szolgálatokra legalább 10-12 féle görög kifejezés van, amikor a Szentlélek használja a hívő embert az igei szolgálatban. Tehát a Szentléleknek a munkája az dinamikus, nem statikus. És amikor egy hívő ember elkezdi, ahogy mondtam, a törvényeskedéssel beszabályozni a hívő életét, akkor ott a Szentlélek nem fog tudni kiteljesedni, a Szentlélek munkája nem fog tudni érvényre jutni, mert meg van szabva, hogy eddig és ne tovább. És a Szentlélek egy gentleman, ő nem fog erőszakoskodni, ő nem fog betörni a privát szférádba, hanem ő csak győzködni fog. Próbál neked segíteni abban, hogy jó döntéseket hozzál, de ha nem hozol jó döntéseket, akkor benne maradsz abba az állapotba, akkor a Szentlélek megszomorodik, és a háttérbe visszavonul, és várja azt, hogy megtérjél ebből az állapotból. Azért is nehéz a Szentlélek uralma alá kerülni, mert nagyon sok előítélet van a Szentlélek munkájával szemben. Különösen konzervatív közösségekben, gyülekezetben a Szentlélek az ismeretlen Isten, nem pedig Jézus Krisztus. És ott azt lehet látni, hogy nagyon sok idegenkedés van, félelem van, rossz tanítások, hamis beidegződések vannak a Szentlélek munkájával kapcsolatban. Ugyanis az egyik legjellemzőbb dolog a Szentlélek munkájával kapcsolatban, amiről beszéltem, hogy nem kiszámítható, nem sablonszerűen működik. És akik szeretik az ilyen megszokott dolgaikat, azok nem szívesen engedik, hogy a Szentlélek kreatív módon avatkozzon be az életükbe, és kreatív módon tudja őket használni az életben. Nézzük meg most, hogy a Szentlélek munkája, illetve a fiúság tudata hogyan jelentkezik néhány területen a hívő emberek életében, és legalább 5 olyan dolog van, ami a Krisztusban nyert szabadságunkat bekorlátozza, vagyis nem engedi, hogy a szabadosság vagy a törvényeskedés irányába elmozduljunk, és itt nekem is vigyáznom kell egy picit, mert itt is nagyon könnyű beleesni ugyanebbe a csapdába, hogy melyik dologról mi az, amit lehet beszélni, mert nehogy én is a törvényeskedés csapdájába essek, vagy akár esetleg a szélsőséget proklamáljam, de majd fogok hozni példákat, és látni fogjátok, hogy ez a fajta kreativitása a Szentléleknek milyen sok területen tud és fog majd jelentkezni a hívő életben. Az első ilyen korlátozás a testvéri szeretetnek az elve. Nézzük meg ezzel kapcsolatban 2 ige verset, de vigyázzatok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránkozására ne legyen az erőtleneknek. Galata 5.13, mert ti testvéreim szabadságra hivattatok, csak hogy a szabadság ne legyen ürügyötesnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ez tehát az első korlátozó tényező, a testvéri szeretet elve. Vagyis lehet, hogy én Krisztusban szabad vagyok, felhatalmazásom van arra, hogy szabadon éljek. Itt a exuszia kifejezés van a görögben, ez felhatalmazást jelent, vagyis hívő emberként a szabadság nekem hatalommal jár, azzal a képességgel jár, hogy tudok dönteni. Ahogy mondtam, a szabad akaratunk felszabadul, és tudunk dönteni jó és rossz között, tudunk választani Istennek tetsző, Istennek nem tetsző dolgokat. És itt a testvéri szeretet elvénél azt lehet látni, hogy arra kell ugyan, hogy például ez a szabadságunk, ami nekünk Krisztusban van, ne okozzunk a testvéreknek megbotránkozást, vagy ahogy a másik helyen olvassuk, inkább szolgáljunk szeretettel egymás felé. Vagyis ne okozzunk a testvéreinek elbotlást, megütközést a hívő életben. Korintusban ez például olyan probléma volt, hogy a egyes régebben megtért hívők, például a bálványáldozati húsból, amit valamelyik Istennek felajánlottak az előző este, azt reggel a piacon kimérték, és voltak hívők, akik jártak ugyanúgy a piacra, megvették ezt a húst, hazamentek, elfogyasztották, megették, és semmi problémájuk nem volt belőle, viszont volt egy friss megtért, aki hasonlóan ilyen pogány kultuszból jön. Ebben az időben gyakorlatilag, aki nem hívő volt, vagy zsidó származású, az valamilyen pogány kultusznak a része volt, hiszen egyrészt maguk a mesteremberek, illetve a kézművesek ilyen különböző céheket alkottak, akik különböző ilyen összejöveteleket tartottak, ahol bakhusztak, meg különböző isteneknek áldoztak, illetve különböző étel- vagy állatáldozatokat mutattak be az isteneiknek, Afrodité templomáról nem is beszélve, ami Korintusban volt. És voltak olyan hívők, akik a frissen megtértek, ők éppen megszabadultak ebből a dologból, és azt látták, hogy egy másik tesó a gyülekezetből nyugodtan megyen, és akkor 3 kiló marha felsállal a hón alatt szépen sétál hazafele, amit előző este áldoztak fel, és az ő lelkiismeretét ez megbotránkoztatta, mert ő hitben még erőtelen volt. Ugyanilyen probléma volt a római gyülekezetben, hogy a hitben erőtelen csak zöldséget eszik, pontosan emiatt, ezért nem lehetett őt lenézni, mert nek az étkezési szokása más volt. Hát amikor ilyen dolog van, akkor a hitben erősebb, a hitben érettebb kereszténynek engednie kell. Egy nagyon egyszerű példa, például, hogy van mondjuk egy közösség, egy gyülekezet szeretne evangélizálni, és hogy meghívja a gyülekezetünknek a dicsőítő csoportját, hogy szolgáljon, és azt mondja, hogy oké, jöhettek, de a dobot nem hozhatjátok, mert a dob az a sátán hangszere. Mit tesz ilyenkor egy normális hívő? Ha szolgálni szeretnék a testvérem felé, akkor mit csinálok? Nem viszek dobot is, nem botránkoztatom meg, ez a jobbik eset, vagy rosszabbik az, na ezek meg sem érdemlik, hogy elmenjünk szolgálni hozzájuk. Még a dobot se engedik, hát Dávid is sátánista volt szerintük akkor, vagy hogy van ez most? Hát azért lehet dönteni, hogy vagy szeretetben szolgálok a másik felé, vagy pedig nem. Vagy ha egy gyülekezetben megyek szolgálni, és azt mondják, hogy mondjuk a szószék mögött kell állnom, és mondjuk nem hagyhatom el a szószéket különböző okok miatt, akkor megtehetem azt, hogy hát kik ezek, hogy nekem magyaráznak, én már x éve hirdetem az igét, meg stb. Vagy azt mondom, hogy igen, szeretem a testvéreimet, akarom, hogy meghallják Istennek az üzenetét, akkor nem botránkoztatom meg őket azzal, hogy az én szabados stílusomban prédikálok, ahogy szoktam, hanem beállok a szószék mögé, és szeretettel fogok ugyanúgy prédikálni, ahogyan ők azt szeretnék. Értitek a különbséget, hogy megtehetném, mert szabadságom van rá, hogy ugyanúgy sétáljak, mozogjak, mint akár, hogy most is, de ha nekik úgy van jól, hogy ők még hitben ezt nem tudják elfogadni, akkor szépen igazodok hozzájuk, és ezzel nekem nem lesz kisebb a szabadságom. Tulajdonképpen ezzel a krisztusi szabadságot ugyanúgy meg tudom élni, csak saját magamat korlátozom be ebbe a területbe, hogy mások felé miközben szolgálok, ne váljak alkalmatlanná én sem a szolgálatra. Tehát ez az első és legfontosabb, hogy a hitben éretlen testvérünknek, ha csak nem muszáj, ne okozzunk megbotránkozást. Tipikus ilyen példa lehet, hogy egy frissen megtért hívővel sétálgat mondjuk egy érett hívő az utcán, és akkor éppen a kristánsok vagy valakik, akik ilyen indiai szokásokat űznek, ételeket szoktak osztogatni, Pesten is nagy divatja van ennek. Egy az érett hívő nyugodtan oda megy, simán megeszik, nem foglalkozik a bálványározati dologgal, de egy éretlen hívő azt mondja, tehát egy kisnáskaját eszel, hát így, meg úgy, meg amúgy, akkor inkább nem eszem, azt mondja Pál apostol sem, és akkor szépen megyünk tovább, keresünk egy KFC-t vagy valamit, és akkor majd ott esetleg fogunk étkezni. De a hangsúly ezen van, hogy nem botránkoztatni meg a hívő testvért, ha csak lehetséges. A beszédemmel, a viselkedésemmel, az érettségemnél fogva engednem kell, hogy ez a hívő testvérem ne hagyja ott a gyülekezetet. Pál nagyon radikálisan fogalmaz, hogy ne veszítsd el azt, akiért Krisztus meghalt. Tehát inkább korlátozd magad, fogd vissza magad, te engedjél neki, mert te hitben érettebb vagy, te szabad vagy erre a dologra, és hogy a testvéredet mindenképpen ments meg, azon munkálódjál, hogy a hívő ember, hogy a hívő testvéred meg legyen mentve. Tehát a szabadságod az egyfajta felhatalmazást, behoz egy hatalmat az életedbe, a szabad akarat hatalmát, viszont te ezt, ha szereted a testvéredet, akkor kész és képes vagy arra, hogy tudjad korlátozni. Nyilvánvalóan vannak szélsőséges esetek, amikor esetleg vissza lehet ezzel a dologgal élni, de alapvetően a szempont mindig az, hogy ha tudom, hogy egy testvéremet ez vagy az a dolog bosszantja, vagy éppen ez vagy az a dolog felháborítja, akkor szándékosan és tudatosan nem teszem ezt a jelenlétében. Nem beszélek olyan dologról, nem hozom fel azt a témát, nem megyek el vele olyan helyre, amit én mondjuk megtehetnék, de mondjuk őnek esetleg botránkozást okoz, úgyhogy ezeket a testvéri szeretet elve alapján be kell, hogy korlátozzuk a mindennapi életünkben. A második a hasznosság elve. Itt két alapelv is lesz, csak egyik versben van megfogalmazva. Az első, minden szabad nekem, de nem minden használ. Itt nagyon érdekes kifejezés van a görögben a használat szóra, a szünferó. Szó szerint azt jelenti, hogy valamit összehordani, összegyűjteni, valami jobb, több, hasznosabb, előnyösebb. Hát itt olyan dologról beszél Pál apostol, hogy nem biztos, hogy amit megteszel, azzal neked, az neked az előnyödre válik. Attól te sokkal jobb leszel, attól te sokkal értékesebb leszel, vagy gazdagabb leszel. Mondok egy ilyen dolgot például, hogy ez a hasznosság hogyan jelenkezhet a hívő emberek életében, és már látni fogjátok, hogy itt ha törvényt szabályozunk, törvényileg meghatározzuk, például mondjuk vegyük a televízióba az esti híreket, mondjuk a tényeket, állítólag az a legborzasztóbb, én nem szoktam tévét nézni, nem azért, mert tilos, hanem mert nincs. Ilyen egyszerű a dolog. Nézzük a tényeket, amit egyébként a horror newsnak is szoktak hívni, mert gyakorlatilag 10-ből 9 ilyen haláleset van benne, meg ilyenek, nem tudom pontosan. És nézzük meg, hogy bizonyos hívőkbe, hogy megnézzük ezt a hírcsatornát, nézzük meg, hogy egyes hívőknél milyen reakciót válthat ez ki. Vannak depressziós hívők, akik ha megnéznek egy ilyen műsort, egyből mi jut eszükbe? Nem vállalunk gyereket, nem fogunk elköltözni. Begyűjtjük az élelmiszert. Felbespájzolunk, betankolunk, mert jön a katasztrófa, apokalipszis, vége van mindennek. Tehát neki hasznos volt a hírek megnézése? Abszolút nem volt hasznos, mert csak félni fog, bejön a félelem szelleme. Tehát van egy másik típusú hívő, aki nagyon szeret imádkozni, és azt mondja, hogy halleluja, tudok miért imádkozni. Egy csomó imatémát lát a hírekben, elkezd imádkozni az országért, a kormányzatért, a rendőrségért, stb. Neki ez egy imatéma lesz. Jön a harmadik típusú keresztény, aki mondjuk ige hirdető, mondjuk vegyünk mondjuk esetleg engemet, és akkor azt látom, hogy megnézem ezt a híreket, meg a külföldi híreket, és akkor nekem az agyam elkezd járni, hogy ez hogyan illeszkedik bele az apokaliptikus eseményekbe, és én elkezdek Bibliát tanulmányozni ennek hatására. Tehát látjátok, egyetlen egy dolog, mondjuk a híreknek a megnézése, valakinél depressziót vált ki, valakinél imetémát hoz fel, valakinél pedig Biblia tanulmányozásra indítja. Ha most ezt törvényileg beszabályozok, hogy szabad vagy nem szabad, akkor mi történik? Nem tudjuk eldönteni, hogy most akkor lehet csinálni, vagy nem lehet. De ha én tudom, hogy ez nekem nem hasznos, nem válik előnyömre, nem válik javamra, akkor nem fogom megnézni. Ha nekem ez esetleg imatéma, tehát úgymond semleges tudok maradni a hír hatására, akkor megnézem, vagy esetleg, hogyha a Biblia tanulmányozás tárgyába teszem. Vagy nézzük meg egy például mondjuk az alkoholfogyasztást. Az alkoholfogyasztást a Biblia nem tiltja, csak a részegeskedést. És nézzétek meg, hogy egyfelől a Biblia tanítja azt is, hogy a borral a léhassággal együtt, tehát ne részegeskedjünk, ugyanakkor Timóteusnak a gyomrára való tekintettel inni kellett egy kevés bort. Tehát, hogyha egyes valakinek a alkoholfogyasztása nem a egészségügyi kategóriába tartozik, vagy abba a tartományba, hogy nem okoz neki problémát, akkor az úgymond megteheti ezt a dolgot. De ha valakinek például mondjuk egy alkoholista háttérből jön, akkor annak óriási problémát okozhat ez a dolog, és ilyenkor felszokott az merülni, és több helyen, több közösségben is gyakorolják ezt, és normális gyülekezetekbe engednek is ennek, hogy például az ilyen testvér, aki mondjuk alkoholizmusból tér meg, az úrvacsoránál azt például nem bort fogyaszt, hanem például szőlőlevet. De a gyülekezet azt mondja, hogy nem lehet, mindig bort kell inni, mert Jézus is azt ívott, nincs tovább. Akkor mit csinálunk? Mi látszólagos nagy szabadságunkban, annak a erőtlen testvér visszaeshet akár az alkoholizmus bűnébe is, mert hitben még gyenge, erőtlen, és ő semmilyen módon nem akar alkoholt fogyasztani, és miért ne tehetné meg egy Krisztus által megszabadított gyülekezet, szabadságban élő gyülekezet, hogy szőlőlével helyettesíti a bort, hogy annak a testvérnek is hasznára és ne kárára váljon az összegyülekezés. Ez is csak a szabadságban képzelhető el, nem pedig a szabad-nem szabad kategóriában. Ez a hasznosságnak az alapelve az új szövetségben, hogy mindig azt kell elsősorban megvizsgálnunk, hogy amit teszünk, az hasznos számunkra, vagy nem hasznos. Van-e értelme annak, amit teszünk, vagy nincsen értelme annak, amit teszünk. És nem ez a tedd, ne tedd kategória. Tehát számtalan dolgot lehetne még ezzel kapcsolatban mondani, de lehet látni, hogy bizonyos dolgok nem egyforma módon hatnak ránk, nem egyforma módon befolyásolnak bennünket, és mindig azt kell megvizsgálni, hogy ez hasznos-e számomra, előnyösebb-e számomra, jobb-e ez nekem, ha megteszem, vagy hogyha nem fogom megtenni. A harmadik ilyen dolog a függetlenség elve, hogy ne váljak semminek sem a rabjává. Pedig elvileg, ugye ebben, ahogy olvastuk, minden szabad nekem. Itt egy olyan szó van a rabság kapcsán, hogy ne váljak kiszolgáltatottá, illetve ne kerüljek semminek sem a hatalma és az uralma alá. És ez a görögben egy passzív jövőidejű szerkezet, ami azt jelenti, hogy ez egy külső, tehát ez nem egy belső, hanem egy kívülről érő nyomás vagy fenyegetettség a hívő emberbe, és a jövőben fog realizálódni. Vagyis ha valaki, egy hívő ember valamilyen szokás mellett elkötelezi magát, egy rossz szokás mellett, akkor ez a jövőben egy bizonyos idő múlva hatalom alá vetettségbe fogja vinni, vagyis a szolgasság állapotába, rabságba fogja belevinni a hívő embert, és Pál azt mondja, hogy ilyet nem szabad megengedni egy hívő embernek. Tehát, hogyha az életedben vannak olyan dolgok, amik nélkül nem tudsz meglenni, és most nem arról beszélek, hogy a bibliaolvasás, az imádkozás, nem a szellemi dolgokról beszélek elsősorban, hanem esetleg a szabadidő eltöltéséről, a munkahelyen való viselkedésedről, iskolában való viselkedés, vagy szokásokról, amik nélkül nem tudsz meglenni, akkor te annak már rabja vagy. Nagyon egyszerű ezt az egész, például próbáld ki, mondjuk egy hétig nem iszol kávét. Csak próbáld ki. Ha meg tudsz lenni nélkül, akkor nem vagy rabja. Ha már második nap már problémáid vannak, az már a függőségnek az állapota. Vagy mondjuk egy hétig ne kapcsold be a tévét. Legyél meg a kedvenc sorozatod és a különböző reality show-k, meg nem ismerem mondani, hogy mik vannak, azok nélkül meg tudsz lenni például egy hétig. És ez nem törvényeskedés, csak vizsgáld meg az életedet, hogy meg tudsz lenni nélkül. Ha meg tudsz lenni, az nagyszerű. Mert független vagy ettől a dologtól, amikor kedved van, megnézed, mert van rá mondjuk időd, bár lehetne hasznosabban is eltölteni, és lehet mérlegelni, hogy hasznos vagy nem hasznos számodra az a fél egy óra hossza, amit a televíziózással eltöltesz, vagy internettel, vagy akármivel, filmnézéssel, de ne váljál semminek sem a rabjává. Azt hiszem, Zimányi testvér írta a könyvében, hogy a fogolytáborban mindig azok voltak a legrosszabbak, akik valamilyen függőségből, valamilyen függőséggel rendelkeztek, például mondjuk a dohányzás vagy az alkoholnak a függőségéből, mert ők voltak mindig az első körben a besugók és az árulók, mert ezeket az embereket a függőségük miatt könnyebben be tudták szervezni, és egy-két szál cigért bárkit és bármikor beárultak, besugtak a barakkokban, mert ezzel a függőséggel rendelkeztek, és hívő embereknél is fontos, hogy szabadok legyünk ilyen függőségektől. Ne engedjük meg az életünkben, hogy bármilyen függőség kialakuljon, mert ez megkötöz bennünket, leláncol bennünket. Csak gondoljatok bele, hogyha most egy nagyon radikális példa, ha van egy kedvenc filmsorozat, ami mondjuk este 6 és 7 óra között van minden este, akkor kérdés az, hogy eljössz a házi csoportra, vagy nem. Mert mondjuk a film az fontosabb. Mert függő vagy tőle. De ha azt mondod, hogy jó, ezen a mai este nem nézem meg a részt, elmegyek a gyülekezetbe, majd holnap folytatom például. Értitek, mit akarok mondani? Nem törvényen is kell, akarok most nem lehet tévét nézni, ezt vagy azt csinálni, hanem végig gondolni, hogy függőséget okoz-e valami az életedben, vagy pedig tudsz szabad lenni, és bármikor tudsz nemet mondani rá. A böjti időszak pontosan ezért nagyon jó a hívő emberek életében. Pál apostol nagyon sokszor buzdít bennünket a böjtölésre. Jézus is azt mondja, hogy amikor böjtöltök, és nem azt mondja, hogy ha böjtöltök. Tehát Jézus természetesnek vesz a hívő embernek a böjtjét, és a böjt az nem csak azt jelenti a világi felfogás szerint, hogy nem eszünk vagy nem iszunk meghatározott ideig, hanem azt jelenti, hogy számunkra lemondunk olyan dolgokról, amelyek kedvesek vagy értékesek nekünk. Akár a tévénézéstől, akár esetleg az édességfogyasztástól, vagy bármilyen olyan dologtól, és ez a idézőjelben gyakori böjtölés, ami, ahogy mondom, természetesnek kellene egy hívő ember életében, és ezekről a dolgokról rendszeresen lemondasz, amik amúgy ott vannak az életedben, bár nem biztos, hogy hasznos vagy nem hasznos az életedben, akkor nem kerülsz vele ebbe a függőség állapotába, mert ez a böjtel mindig meg tudod törni ezeket a rossz szokásaidat, hogyha kialakulnak, és Isten tud ebből szabadulást hozni nektek. Tehát ez a második, illetve a harmadik legfontosabb dolog, a függetlenségnek az elve, amikor a krisztusi szabadságunkat meg akarjuk élni, hogy ne korlátozza be senki a mi mozgásterünket, ne akadályozzon bennünket abban, hogy elmenjünk missziózni, elmenjünk szolgálni. Tehát például, hogyha valaki megszokta azt, hogy minden este mondjuk pirítós kenyeret vacsorázik, csak most mondtam valamit, elmegy szolgálni, és bundás kenyeret tesznek elé vacsorára, akkor nehogy ez neki lelki törést okozzon a misszió során, mert ő a bundás kenyere, vagy illetve a pirítós kenyeret szokta meg. Kicsikét ki van salkítva, értek a lényeget, hogy itt arról van szó, hogy ne válj semminek a rabjává, legyél szabad. Amit elétek tesznek, azt megegyenek, megegyétek. Mindegy, hogy most ha elmész szolgálni, egy egycsillagos szállod, a kétcsillagos, vagy esetleg ilyen is volt a falu misszióidén, az istállóban volt hely, teljesen szabadok tudtunk lenni ettől, mert nem voltunk semminek sem a rabjai. Egyedül Krisztusnak, a jó Krisztusnak a rabjainak lenni. A következő a növekedés elve. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Vagyis nagyon egyszerű a dolog. A krisztusi szabadságban mindig azt keresd, ami építi az életedet. Ne azt keresd, ami rombolja, ami lehúzza, ami tönkreteszi, ami Isten munkáját háttérbe szorítja az életedbe. Mindig azt keresd a krisztusi szabadságban, ha lehetőséged van dönteni. Mindig azt keresd, ami építi az életedet, ami előre viszi a szolgálatodat, előre viszi az elhívásodat, előre viszi a családi életedet, a házasságodat, a gyermeknevelést, a munkahelyi előre menetelt, amik épülésedre vannak, amik áldásul vannak, és ne azokat a rossz dolgokat választ, amelyek tönkreteszik ezeket. Néznek, hogyha például, ahogy mondtam, a fiúság tudattal rendelkezel, az atyának a gyermeke vagy, van egy elhívásod, van Istentől való ajándékod, van egy úrtól való feleséged, van egy úrtól való gyülekezeted, akkor azt keresd, hogy mi az, ami ebben téged előrébb tud vinni, ami tud ebben építeni, és ne azt nézd, ami ezt tönkreteszi benned. Ne nézz olyan videókat, ne hallgass olyan tanításokat, ne tölts el időt feleslegesen olyan dolgokkal, amelyekkel nem tudod előrébb vinni a szolgálatot. Csak egy nagyon jó példa ez, hogy nézzétek meg, hogy csak az elmúlt egy évet, hogy amilyen szolgálatban benne vagytok, abban mennyit növekedtetek. Ti is, és a szolgálat is. Mert hiszem azt, hogyha egy szolgálati területen a hívő testvérek, akik benne vannak, növekednek, gyarapodnak, erősödnek, az a szolgálatnak is egy gyarapodást, erősödést, növekedést, támogatást jelent. Csak vizsgáld meg, hogy januárban hol indultál el, most lassan decembernél tartunk, hogy mennyit ment előre a hívő életed, mennyire vagy türelmesebb, mennyire vagy odaszántabb, mennyire töltesz több időt az Úrral, az ő igéjével, mennyi időt töltesz a dicsérettel. Értitek? Megnézni, hogy mi az, ami felépíti az életedet, és azt keresni, hogy a szolgálatomban, amilyen elhívásomban, hogyan tudnék ebbe előrébb lépni, hogyan tudnék növekedni, mi az, amivel tudom építeni az ajándékaimat, az elhívásaimat, hogyan tudom építeni a gyülekezetemet, a közösségemet. Ezeket keresni, és ez az igazi szabadság, amikor ezeket a jó dolgokat keresed, amikor a két dolog közül mindig azt választod ki, ami épít, és nem a kényelmet keresed, hogy most elmehetnék szolgálni, de nem megyek, mert most hát most fáradt vagyok, most depressziós vagyok, most csak egy fejezetet olvastam a Bibliából, most a feleségem nem úgy nézett rám, most a gyerekem az iskolában összeveszett az osztálytársával. Lehet ezernyi kifogást hozni, nem, igen uram, elhívtál a szolgálatra, itt vagyok, rendelkezz velem. Lehet, hogy fáradt vagyok tényleg, lehet, hogy nem úgy jött össze a napom, de uram, itt a szívem. Akarok épülni. És azok a keresztények, akik ilyen szívvel szolgálnak, azok mindig épülni fognak. És mindig az épülést fogják keresni. És ahogy mondtam, megnézni azt, hogy mi az, ami hasznos, mi az, ami függetlenít engem a különböző szokásoktól, és mégis tudja építeni az életemet és a szolgálatomat. És az ötödik ilyen nagyon fontos alapelv az evangélium hirdetésének az elve. Ez talán egy kicsikét a legnehezebb és a legrázósabb terület, mert itt már azért a kulturális problémák és különböző dolgok is előjönnek. Na, itt tényleg érdemes a szabadságot megvizsgálni. Egyrészt olvasok fel az 1 Korintus 9.19.23-ból, mert én noha mindenkivel szemben szabad vagyok, ezt Pál apostol mondja, mégis mindenki szolgájává lettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak zsidóvá lettem, hogy a zsidókat nyerjek meg, és mindenkinek mindennél lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket, mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne. Ez talán az egyik legnehezebb területe, amikor a hívő embernek a saját kialakított értékrendjével, életével szemben olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek talán nem komfortosak ezzel, csak azért, hogy a másikat meg tudja nyerni. Pál apostol azt mondja, hogy én szabad vagyok mindenkivel szemben. Nekem senki nem mondhatja idézőjelbe meg, hogy mit hogyan kell tennem, mert a krisztusi szabadságban élek. De mikor arról van szó, hogy a zsidókat kell megnyernem, akkor zsidóvá válok. Ha a törvény nélküliek számára kell szolgálnom, akkor törvény nélkülévé válok, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, mondja ezt Pál apostol. Tehát Pál, amikor missziózott és evangélizált, akkor mindig az a szabadság, ami Krisztusban benne volt, hozzáigazította az elveszettekhez. Volt egy baptista közösség Erdélyben, ahol az egyik atyafi valahogy a Szentlélek ráugrott az istentisztelet után, és arra a megdöbbentő elhatározásra jutott istentisztelet végén, hogy mikor ment hazafele a kisvárosba vagy faluba, a Szentlélek mondta, hogy menj be abba a kocsmába. Nem tudta, hogy mi meg hogy, de nagyon határozottan érezte ezt az indítást, bement a kocsmába, és nyilván egy rostostét vagy valami üdítőt fogyasztott, de közben 6-8 embernek bizonyságot tett, mert tudták, hogy ő hív ember, és meg is lepődtek, hogy hát ő mit keres itt. És ez egy ugyebár falusi közösség, itt amúgy is komoly választóvonalak vannak, és elkezdett beszélni a hitéről, elkezdett beszélni Jézus Krisztusról. Eltöltött ott egy fél-egy órát, több embernek is bizonyságot tett, és amikor jött ki fel a kocsmából, néhány nagyon ráérő baptista testvér, akik még ott maradtak idézőjelben beszélgetni az alkalom végén, meglátták, hogy a testvér kocsmában volt, mi lesz itt, gyülekezeti óra, vezetőségi, ki akarták zárni a testvért, mikor ő, de ő határozottan mondta, hogy érezte a Szentlélek vezetését, indítatását, és hát ő bement ebbe a kocsmába. És az Úr ezt úgy igazolta vissza, hogy nem zárták ki a testvért, mert valahogy csak meggyőzte őket, a Szentlélek is, hogy ez lehet, hogy tényleg az Úrtól volt, hogy a következő évben 5 kocsma tölteléket merítettek be, aki ennek a bizonyságtételnek a hatására tért meg. De ha nem a Szentlélek uralma alatt van ez a testvér, és nem a lélek szabadságában jár, akkor lehet, hogy az emberek meg se fognak térni, vagy nem akkor fognak megtérni. Tehát lehet, hogy van egy sablon, hogy hívő ember nem mehet kocsmába, de a Szentlélek oda küld, akkor mit fogsz csinálni? És tényleg a Szentlélek küld. Azt mondta, hogy Uram, én baptista vagyok, én nem megyek be, nekem tilos, még a másik oldalra is átmegyek az utcán, azt lássák, hogy én közelébe voltam. Nem. Ha a Szentlélek vezet, akkor oda bemész. Nézzétek meg, Pál, hogy Jézus mivel vádolták? Vámszedők és bűnösök barátja. Jézus nem a farizeusokkal baratyzott, nem velük haverkodott, hanem a társadalom leglenézettebb, legmegvetettebb nép, a prostituáltakkal, a vámszedőkkel, a különböző alantas munkát végzőkkel vállalt Jézus közösséget. Miért? Mert ő szabad volt. A Szentlélek arra vezette. Jézusnak mi volt a szolgálati elhívása? Az Úrnak szelleme van én rajtam. És miért küldte el elsősorban az Atya a fiút, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak? Jézus betöltötte a szolgálatát? Betöltötte. Érdekelte őt, hogy mit tartottak róla a farizeusok? Nem érdekelte. Őt az érdekelte, hogy ott van egy szerencsétlen prostituált, akiben démonok vannak, azt meg kell szabadítani. Ott van egy béna, ott van egy nyomorult, aki nem tudja a törvény előírásait betartani, mert akadályozva van, meggyógyította őt. Ott van egy leprás, aki halálra van ítélve, megérintette őt, amit nem is lehetett volna megtennie, és meggyógyította őt. Jézus szabad volt? Szabad volt. Szentlélek uralmat volt? Szentlélek uralmat volt. Hát azért mondom, hogy ha a Szentlélek szabadságában vagy, és ez a misszió megy előre, akkor nem okozhat problémát az, hogy a Szentlélek vezetésére akár extrém dolgokat is tegyél. Nézzétek meg, amikor Péter apostol a Tímár házában van. Ez már nagyon határeset volt, amikor Joppéban van, mert a tímárok azok tisztátalan foglalkozást űztek, és elvileg ott még egy fedélat sem tartózkodhatott volna Péter, de Péter már egy picikét nyitott azért a Szentlélek munkájára, és amikor Cornélius megtér, akkor angyalok mennek el hozzá, és még egy természet fölötti kiképzést is kap a Szentlélektől, hogy igenis el kell menni a pogányok házába, mert őt 5 angyal nem bírta volna elrángatni, hogy elmenjen Cornéliushoz, mert ő pogányember házába, zsidó létére nem teheti be a lábát. Tisztátalan ételt sem evett, ott veszekszik és vitatkozik a látomással meg az Úrral, de az Úr meggyőzi őt. És nézzétek meg, hogy Péter, bár meggyőzi őt az Úr, visz magával vagy 10 testvért, hogy igazolják, hogy ez tényleg az Úrtól van, mert amint ez megtörtént, egyből Jeruzsálembe a gyülekezeti vezetőség elé ráncigálják, hogy mert ő ezt megtenni Péter apostol, hogy egy fogányhoz ment be, és ott elkezdett evangélizálni. És mi történt? Cornélius háza népe megtért. És miért tért meg? Mert Péter engedelmes volt a Szentlélek munkájának. Olyan dolgot tett, amit elvileg ő nem tehetett volna meg. De miért? Mert szabad volt, a Szentlélek tudta vezetni, tudta használni. Na, ez a kreativitás az, ami a mai kereszténységből hiányzik. Amikor a keresztények egy zárt gettót hoznak létre, amikor a maguk is szubkultúrájába elvannak, bemerítgetik a saját gyerekeiket, nem mernek kilépni az imaházból, jaj, a csúnya világ, ott a sok veszély meg a veszedelem, az más kérdés, hogy a gyereke iskolába jár, ő elmegy dolgozni, az nem zavarja érdekes módon, de az evangéliumot ki kell vinni, az már problémát okoz neki. Ez a gondolkodásmódbeli probléma, hogy nem tudja elválasztani ezt a két dolgot egymástól, és nem tudja összeegyeztetni, hogy ő nem csak az 1-2-3 oroszában hívő ember, míg a gyülekezetben ül, hanem hívő ember a családjában is, hívő ember a munkahelyén is, hívő ember a társadalomban is. Ezt nem lehet szétválasztani. És ha Szentlélek extrém módon vezetés indít téged, akkor tedd meg. Akár úgy, hogy arra buzdít és bátorít, hogy egy busszal, vagy hamarabb menjél, vagy később menjél, mert akkor fogsz valakivel találkozni, akinek éppen bizonyságot tehetsz. Több bizonyságot is hallottam erre, hogy emberek így hallották a bizonyságtételüket, hogy emberek lekésték a buszt, egy másikkal mentek, vagy lemaradtak valamiről, és így találkoztak valakivel, mert a Szentlélek nagyon kreatív módon tud működni. És ahogy mondtam, nézzétek meg majd az apostolok cselekedeteit, mert a számtalan példáját láthatjátok annak, hogy a Szentlélek milyen módon vezeti az apostolokat, hogyan ad neki kijelentést, hogyan ad neki vezetést és látást, és Pál apostol mindig be tudott igazodni ebbe a dologba, és a Korintus és a Római levél kapcsán is látjátok azt az apostoli szabadságot, amellyel tudott élni, és például ha az adakozás vagy az anyagi részét is megnézitek, például a korintusi gyülekezet lelkileg annyira kiskorú volt, annyira kikezdték Pál apostolnak a még az apostoli tekintélyét is, illetve megkérdőjelezték az apostoli tekintélyét, hogy Pál apostol például tőlük nem fogadott el adományokat. Viszont a filippi gyülekezettől elfogadott adományokat. Tehát Pál teljesen szabad volt ebben a dologban, és minden egyes módon úgy igazította az életét, hogy ez a krisztusi szabadsága azt szolgálja, hogy az embereket meg tudja menteni, az embereket meg tudja nyerni. És az is nagyon döntő Pál apostol életében és szolgálatában, hogy amikor egy ilyen idézőben új kijelentést kap, új tanítást kap, hogy Isten nyit a pogányok felé, Isten őt a pogányok közé hívja el, felmegy Jeruzsálembe, egyezteti az evangéliumát a vezető apostolokkal, akik kezüket adják rá, és úgymond még egy ilyen plusz megerősítése van az ő szolgálatának, és zsidó ember létére bátran kilép pogány területre, elfogadja a pogány kultúrát, a pogány szokásokat, nem zavarja őt, hogy milyen városokba érkezik meg, pontosan azért, mert ő szabad volt ettől a zsidó gondolkodásmódtól, a farizeusi kultúrától, pedig ő, ha farizeus volt, akkor ő az volt. Egy nagyon kőkemény, a Sammai irányzat szerinti farizeus volt, aki Gamálielnél tanult, és ő pedig tényleg tudta a törvényt, az összes betett pontjait, előírásait, mindent, és mégis tudta magát ettől függetleníteni, hogy a fogányokat megnyerje, és még ilyen vegyes közösségeket is, mint a római vagy a korintusi gyülekezet létre tudjon hozni. Ez tehát az öt nagyon fontos alapelv a krisztusi szabadságunknak a korlátai kapcsán, és ha ezeket megjegyzitek, elkezditek alkalmazni az életetekbe, akkor látni fogjátok, hogy sem szélsőséges hipergrész mozgalom irányába nem mentek el, mert a Szentlélek azt fogja munkálni bennetek, amit a 18. versben olvashatunk, hogy átváltozunk Krisztus képére és hasonlatosságára. Itt a görögben az ikon kifejezés van, a magyarban az ikon szó, tehát hogy egy ilyen leképeződése, hogy a hívő ember életében, ha a Szentlélek munkája ott van, akkor abból Krisztus fog kiábrázolódni. Nem tudom elhinni azt, hogyha valakiben a Szentlélek nincs ott, vagy a Szentlélek, akiben ott van, a Szentlélek munkálkodik, vezeti, irányítja, kormányozza az életét, azon ne látszódna meg, hogy Jézus Krisztushoz tartozik. És ez a krisztusi jó illatot kell árasztanunk. És hogyha őt szemléljük, az ő dicsőségével vagyunk eltelve, és a megszentelődés, a megigazulás gyümölcsét teremjük az életünkben, és nem foglalkozunk azzal, hogy különböző megkötözöttségeink, különböző szokásaink rabjaivá váljunk, akkor Istennek a munkája ki fog tudni teljesedni az életünkben. Be tudjuk tölteni az elhívásunkat, be tudjuk tölteni a küldetésünket, függetlenül attól, hogy most egy kis dologra hívott el az Úr, vagy egy nagy dologra hívott el, a végső dicsőség úgy is az lesz a testünk megváltása után, hogy jó vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra foglak bízni ezután. Akik itt a földi dologban lehet, hogy nem úgymond látszólag nagy dologra hívott el az Úr, de az 1000 éves királyságban lehet, hogy majd országok fölött vagy területek fölött fogsz majd kormányzói jogot gyakorolni, erre az evangéliumban is találunk példát, vagy számtalan más kreatív jutalmazása van Isten munkájának. Tehát legyetek szabadok Jézus Krisztusban. És bátorításul még két igét szeretnék felolvasni a végén. Zsoltárok 132.16-ban következőt olvashatjuk. Papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltje, itt a haszid kifejezés van, ez egy jámbor, erkölcsös életű embereket jelent, és mivel ruház fel bennünket Isten? Szabadítással. Mi Krisztus Jézusnak a papjai vagyunk. A Melkizedeki papságnak a része vagyunk. És Isten bennünket ahhoz, hogy a papságban ki tudjunk teljesedni a szolgálatunkba, fel fog bennünket ruházni szabadítással. Az üdvösségnek a ruháját fogjuk megkapni, a szabadulás ruháját fogja Isten ránk helyezni. Ez minden egyes új szövetségi hívő embernek a kiváltsága. Nincsen olyan, hogy csak a szolgáló réteg, mint az Ószövetségben, hanem az új szövetségben mindenki, aki megtért és újjászületett, rendelkezik ezzel a szabadsággal. Nem vagy köteles a bűnt cselekedni, szabad vagy a bűntől, szabad vagy a gonosznak a cselekvésétől, mert ahogy mondtam, a szabad akaratod is felszabadult. És végül Ézsaiás 60.18, ez egy gyönyörű profécia az eljövendő 1000 éves királyságra, de legyen bátorítás most a jelenben is számunkra. A Galata 4 alapján nekünk a mennyei Jeruzsálem a anyánk. Most katolikus vonalban nem fogok belemenni, mert az nagyon messzire vezetne, hogy ebből mit vezettek le, de a Jeruzsálemmel kapcsolatos ószövetségi proféciák nagyon sokszor szimbolikusan értelmezhetők a új szövetség egyháza, de csak óvatosan, mert ezen volt kijelentve. Itt azt olvashatjuk, nem hallasz hírt többé földeden erőszakról, határaidban pusztításról és romlásról, Isten szabadítását hívott kőfalaidnak és dicséretét kapuidnak. Mit van itt az írás? Hogy Istennek a szabadítás az mi az életünkben? Egy kőfal. És a kőfal mindig mit jelent? Egy védelmet jelent. Ha Isten szabadságában élsz, Isten szabadságában jársz, ahogy mondtam, meg fog óvni nagyon sok mindentől. És a dicséretnek a kapuja, a Százary Zsoltár is beszél erről, tehát a Tehillah kifejezés van, ami egy ilyen hangos, harsogó, újongó dicséretet jelent. Tehát nem egy ilyen 30 méter mély farizeus örömet, hanem az igazi, felszabadult, a megszabadult embereknek az örömének jelenti. Én kívánom nektek azt, hogy Krisztusnak a szabadság, amelyre megszabadított, abban álljatok meg. Legyen ez egy kőfal az életetekben. Ne engedjetek se a farizeus irányzatnak, se pedig a szélsőséges, liberális irányzatnak, hogy a krisztusi megszentelődésben minél jobban előre tudjatok lépni. Mert megvan írva, hogy szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Amen.